A Wienerblut rég kiszakadt mindennapjaikból. Egészen elenyészetnek hitték réges-rég mindketten. S íme mégiscsak itt van újra, mintha mindeddig csak bújócskát játszott volna velük, hogy most végre megmutatkozzék teljes pompájában. Mint tűnt éveik múlhatatlan elevensége, mint a megmásíthatatlanul személyes élet teljességének kötőszövete.
És most végre mert figyelmesen szétnézni Aurél dolgozó szobájában is. Tekintete az olajzöld, ripszsejemmel bevont heverő melletti asztalkán állapodott meg. Egymásra halmozott nyitott könyvek, írónok, keskeny, hosszú papírnyelvek eleven kuszasága. Sose tudta elképzelni Aurél életét, hiszen megjelenésében mindig is hűvös idegenre hasonlított, akinek nem lehetnek e világi megbízatásai sem itt, sem másutt a földön. S furcsa mód ez a kis asztal, s a rajta látható kuszaság avatta most az ő szemében hitelessé Aurél e világiságát. Gyakori elutazásaira gondolt, írásaira, amelyek mindennél hívebben fejezik ki nem csak azt, hogy mit jelent számára San Remo, Palermo, Párizs vagy Amsterdam, hanem neki legalább úgy tűnik, még inkább a felforrósító élmény itthoni hiányát.
Lehetséges, hogy ez az a néhány tárgy, mely honvágyat ébreszt benne, amelyek közelében, ha még oly bizonytalanul is, de otthon van a megfejtett világban. Lehetséges hazasietni úgy, akár egy mindenkori tegnapi utcába, otthon lenni, mint a hiány teljességének a lélegzetvétele?
Mire odaértem, már halott volt.
Istenem, szegény gyerek! Isten nyugosztalja!
Zoltán szeretett volna még kérdezni valamit arról, hogy Aurél hogyan képes írni, amikor tudva levő, hogy úgysem olvassa el senki.
Meg arról is, hogy mi ad erőt neki ahhoz, hogy higgyene egy talán-talán eljövendő irodalomban.
Még inkább szerette volna valamilyen formában Aurél tudtára adni, mennyire hálás ezért a délutánért, s talán még azt is beismerni, hogy nem megy az írás.
Pedig tudja ő nagyon jól. Mégiscsak az írás a legfontosabb, az egyéni hangon megszólaló írás.
Ede megérkezése azonban mindezt lehetetlenné tette. Egyébként is későre járt, s nekik hamarosan indulniuk kellett az állomásra.
Most is lázas volt. Láttam az arcán. Főleg a tekintetében.
Lázas? Nem tudtam.
Nem tudtam, nem tudtam. Mindannyian ezt szajkózzátok. Ha mit tudtok? Sajnálni önmagatokat is, közben hepciáskodni.
Egész úton hallgattak. Zomborba érve azonban mindketten valamelyest fölélénkültek. Igaz, frissítő szellő is kerekedett közben, és ők gyors elhatározással egy fiákkeren a vadászkütbe hajtattak. Ede bécsi és párizsi éveiről mesélt a saját maga vigasztalására. Zoltán legalábbis ezt érezte ki belőle. Ő maga pedig a hölgyeket nézte, az összest, aki csak a vadászkőtben látható volt sorban. Mennyire szeretett volna találni most egy nekivaló arcot, hogy elnézegethetnék kedvére.
Ám talán a figyelme nem volt elég éles. Be kellett látnia, hogy egyetlen egy sem akadt köztük, amelyiken tekintete szívesen elidőzne. Már a második palack bornát tartottak, de a kedvük egyaránt apat volt.
Zoltán Aurélra gondolt egész este újra meg újra. Siába törekedett, nem tudott tartósan megszabadulni alakjától. Látta maga előtt ülni, állni és feküdni szobájában, s végül már oly nyomasztó súlyjal nehezedett rá ez a szűnni nem akaró látomás, hogy erőnek erejével megpróbálta másutt elképzelni, az utcán, egy expresszen, valamely társaságban a zongoránál.
Csak gondolni, de képzelni sehogy sem tudta. Mint akire minden ajtó rácsapódott végleg.
Villant az eszébe.
És ekkor, mintha a saját elkerülhetetlen sorsának másra is földerengett volna ebben az elhessegethetetlen látomásban.
Edétől elválva sokáig bolyongott még a város utcáin. De hiába reménykedett benne, hogy most talán ő is, mint a gyerekkor mese alakjai, addig megy, megy, mendegél, míg legalább megnyugvást nem talál. Gondolatai zaklatottan kavarogtak.
Egyik pillanatban úgy döntött, hogy elutazik Pestre, és ott próbál az irodalom berkeiben szerencsét, a másik pillanatban minden érve amellett szólt, hogy maradnia kell, minden áron.
Ha itt marad, belefullad a kisszerűségbe és a közönybe.
Ha pedig elmegy, a gyökereitől szakad el örökre.
Egy adta nyitott seb az ember. Egy adta nyitott seb. Lehetséges, hogy az írás is így adatik meg, kiszolgáltatva mindannak, ami eleven. Nem vesztességként az élettel szemben, de nem is győzelemként. Úgy, ahogy miénk maradtán valamely fa a dombon, hogy naponta viszont lássuk. Miénk maradhat a tegnapi utca, egy-egy szokás hűsége, mely megmakacsolta magát, megtetszett neki nálunk, és nem ment, s itt maradt.
Fele barátok.
Havelka Viktor hosszú cingár lábaival, aránytalanul kis fejével már a türelmetlenkedésbe is belefáradt, és csak gubbasztott a becskereki rózsaszálló bejárati lépcsőjén, mint egy beteges veréb. Amikor végre felhangzott a Petár-Zinszky utca kockakövein az ütemes patkódobogás, és kisvártatva megérkezett egymás nyomában négy gumikerekű fiáker.
Az új hang négy fiákerre való munkatársi gárdája tiszteletére állt itt Havelka Viktor, a becskereki híradó fő és felelős szerkesztője, főmunkatársa és összes rovatainak saját kezű vezetője. S e pillanatban, ha tehette volna, egyszerre legalább négy felé futott volna, hogy a vendégeket illendőképpen fogadja.
Választása azonban nem volt érkezése, mert amint az első fiakerben megpillantotta Huzsvár hajnalkát, legott ott termett, hogy a neves írónőt lesegíthesse, nem felejtve el közben párnás kacsójára csókot lehelni, annál is inkább, mert hogy oly ritkán adódik alkalma régi gavalléros szokást mindennapi életében gyakorolhatni.
Miközben kezet szorított melegen a munkatársakkal sorban, forró remegés járta át egész testét, és egészen megfeledkezett közben arról, hogy a vendégeket beljebb tessékelje. Tekintetével nagyapánkat kereste lázasan, de mint kiderült, ő nincs a szerencsés megérkezettek között. Hermetz Rezsővel lesz érkezése, az ügyvéd úr saját kezűleg vezetett gépkocsiján.
Forrai Gábor, aki közismert volt nem egyszer melbevágóan leplezetlen szókimondásáról, most is elsőnek vesztette türelmét, és a körülötte hullámzó Huzsvár hajnalka termetes alakján keresztül nézve odaszólt Edének.
Szerinted meddig maradunk itt az utcán, estig?
Havelka Viktor a tulajdon elkeveredésétől elkeveredve föl sem neszelte megjegyzésre, vagy talán azt hitte, neki magának jutott az eszébe. Betessékelte most végre a vendégeket a halba, ahol a híradó két ifjú munkatársa is bekapcsolódott a főszerkesztő úr kegyes engedelmével a vendégfogadásba. Az étteremben villás reggelire volt terítve.
Havelka Viktor a tüsténkedésben nem ismert megállást. Egyik ajtón ki, a másikon be. Verépszerű alakjából jobbára csak ennyit lehetett látni.
A költők és írók zajongásra töltötte be az éttermet. Mindössze kettő akadt közöttük, aki tüntetőleg hallgatott.
Egyikük Hajnal Emil, a Bácskai Közlöny régi munkatársa, nyakán lazán átvetett selyemsállal, messze elnéző tekintettel, mint akinek már az is durva méltánytalanság, hogy kénytelen az ákácok alatt eltengetni életét, nem is beszélve arról, hogy a bugrisokkal ő még legveszettebb álmában is tartaná a tisztes, beláthatatlan távolságot.
Kiváltképpen a mellette ülő Súlyog Imre feszélyezte, aki rövid bekecsben, arc és hajszín tekintetében egyaránt vörösen, akár egy őrült nyúlhajcsár, fergeteges étvágyjal reggelizett. Reggelizett fogyhatatlan kitartással. S így Emil, szomszédja alacsonyabb rendű voltáról végképp megbizonyosodva, a hozzá intézett kérdéseket rendre elengedte a füle mellett.
Forrai Gábort, e sokatmondó tetre, egészen más indítékok sarkalták.
Tehát csak nem ennek a verébnek az anyagi támogatására aspirálunk? Ha ebben a kultúrában csak csalással, árulással és kopeckodással lehet fönnmaradni, akkor fölösleges.
Monsieur Saint-Germain, az Isten megáldjon, csak most az egyszer, maradj szótlanul. Mindezt te nem érted. Jobb lesz, ha eltűnsz novelláid sivatagi ködeiben ez egyszer. Ha felolvasásodra kerül sor, majd értet küldök.
Nincs ezen mit érteni vagy nem érteni. Én ezt a szélhámoskodást nagyon nehezményezem. Már abban is súlyosan tévedtél, hogy rászedted Aurélt, közölje a közlöny törzsgárdájának egy némely írományát. Sírhatnékom van, hogy milyen aljamunkákkal leptek el bennünket. Ezek a köpönyek forgatók fogják megásni, meglásd a sírunkat. Én nagyon szívesen kilépnék ebből az egészből, csak Aurél miatt ingadozom.
Halkabban méltatlankodjál már, te őrült. S ha lehetne, tartalékolt borulátásodat inkább a novelláidra.
Hát ebből elég volt, megyek az állomásra.
Néhány perccel 12 előtt futott be a Rózsába, Aurél Hermec Rezső társaságában, és Forrai megdöbbenve látta, hogy a göregáboros utánérzéseiről nevezetes Janiga Lajos is velük van.
Ede ugyancsak kitett magáért az érvek és ellenérvek felsorakoztatásában, amíg maradásra bírta.
Hermec a Bánáti Közművelődési Egyesület vezetőségének megtisztelő jelenlétére való tekintettel azonnyomban ihletett beszédbe kezdett.
Részletesen ecsetelte az összetartásban rejlő kiapadhatatlan erő nélkülözhetetlen fontosságát, s minden elzárkózás beláthatatlan következményekkel járó vétségét.
Janiga Lajos legszívesebben hangosan bólogatott volna, kénytelen volt azonban beérni azzal, hogy hatásszünetekben...
Hogy miért nincs itt ilyenkor egy fotográfus?
Rendszeresen hangos tetszését nyilvánította. Gortva Tibor, a Bácskai Közlöny irodalmi szerkesztője, sértődésre készen fülelt, nem budja neki a szónok száján olyas megjegyzés, mely alap feltétlen tekintélyén csorbát ejthetne.
Csak Hajnalka asszonyra, az egyetlen nőre, ki megkérgesedett szívét máig megdobogtatja, vetett olykor néhány ellágyult pillantást.
Amikor a Magyar Könyvtár megalapítását Ede nemrégiben fölvetette, Gortva váltakozó kedéllyel fogadta.
Verses kötetek, neked nem kell mondanom, számításba se jöhetnek. Kötetnyi novellát talán elvétve, ha valaki, regényt viszont jóformán senki sem írt még ezen a tájékon. Ha csak szerény személyemet nem számítom.
Regényt írsz? S miért nem mondtad ezt eddig, te őrült?
Nézd, bizalmasan mondtam. Dolgozgatok rajta lassan, öregesen. 2-3 évet számítok, amíg befejezem. Tulajdonképpen nem is rossz ötlet ez a könyvkiadás, bár nézd, bennünket Pest mindenkor ellát olvasmányokkal. Én nem erőltetném. Berta bácsival ugyan beszélhetnénk. Na, ezt magamra vállalom.
Majd rövid szünetet tartva Hajnalka asszony regényét hozta szóba, mely, ha nem téved, a vége felé tart.
Ede az új hang egynémely írójára hivatkozott, és Hucsvár Hajnalka készülőben lévő regénye iránt nem sok érdeklődést tanúsított.
Ám azóta Kortva, ha közvényes dereka békivel hagyta, elelábrándozott azon, hogy Hucsvár Hajnalka írónő és Gortva Tibor író regénye egymás mellett áll majd a Minerva könyvkereskedés kirakatában. Regényét Diadal címmel jó 3 éve kezdte írni, s akkori elképzelése szerint egy javakorabeli férfiúról szólt volna, akit hűtlen felesége faképpél hagyott. Elköltözött a határon túlra, Pestre, s ő magányosan tengeti kicsinyke életét e honisszám kivetettségben.
Míg nem, évek múltán ráköszönt mégis a szerencse egy nemes érzelmekkel teli árva leány jóvoltából, aki eszményképének tekinti a korosodó férfi zokszó nélkül viselt honi magányát, mit mindössze a művészetek iránti kitartó rajongás enyhít.
Nem egyszer már-már megkönnyezte a sorsnak ezt a szépen elképzelt irgalmasságát. Ám Húsvár hajnalkával való megismerkedése egyre jobban kizökkentette nemes szándékú képzelgéseinek eme bűvköréből.
Kezdetben napokig nem nyúlt a tollhoz. Később már hetek, sőt hónapok is elteltek anélkül, hogy regénye akár egy sorral is gyarapodott volna.
Ha Húsvár hajnalka nem irogatott volna maga is, Gortvatán el is keseredik,